A projektindítás fázisban azt kell meghatározni, hogy egyáltalán milyen projekteket indítsunk, és annak mik lesznek az keretei. Ebben a fázisban a projekt még csak egy ötlet, vagy több projekt ötlet. Mi hívja életre a projektet? Milyen igényt akarunk kielégíteni? Ahhoz, hogy ezt meghatározzuk, át kell tekintenünk a lehetőségeinket. Egy vállalat esetében, vagy egy cég adott osztályán van egy stratégia, ami megmondja, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Ha mi vagyunk felelősek azért, hogy eldöntsük, milyen irányt szabunk a mi kis miniszervezetünknek, akkor egy SWOT elemzést csinálhatunk. A SWOT, vagyis gyelvelemzés, egy 2x2-es mátrixban számba vesszük, hogy milyen gyengességek, milyen erősségek vannak a szervezeten belül, és mik a lehetőségek, és mik a veszélyek, amikre fel kell készülnünk. Egy ilyen elemzés rengeteg ötleted ad arra, hogy merre tudunk tovább fejlődni. Ezekre az ötletekre készíthetünk valamilyen megvalósíthatósági tanulmányt vagy elemzést. De mi alapján válasszunk a lehetőségek közül? Az egyik módszer a benefit-effort elemzés. Hívjuk most költség-haszon elemzésnek, bár nem csak pénzügyi, hanem mindennemű ráfordításra és előnyre vagy haszonra gondolok. Minden egyes projektötletre megnézzük, hogy milyen előnyökkel jár, akár adhatunk is egy 1-től 5-ig, 1-től 10-ig számértéket, vagy csak egyszerűen magas, közepes, alacsony értéket. Előny alatt azt értem, hogy mennyire jól oldja meg az adott problémát, amelyet a projektet életbe szeretnénk hívni. Nem csak pénzben kifejezett hasznot jelent, hanem bármit. Az effort vagy a ráfordítás is ugyanígy egy 1-től 10-ig, 1-től 5-ig skála, vagy magas, közepes, alacsony érték. És akkor melyik projektet indítsam el? Jön a kérdés. Hát nyilván azokat, amik magas előnyökkel kecsegtetnek, kis vagy közepes ráfordítással. Ezeket a legjobban egy buborék diagrammal vagy bubble charttal tudjuk szemléltetni. A költségek és haszon elemzését a ROI, vagyis a Return on Investment szemléletben a mutató kiszámításával is megtehetjük, de arról majd később. Egyelőre nézzük meg ezt a kicsit soft előnyráfordítás mátrixot. Először egy táblázat első oszlopában felsorolhatjuk az összes projektötletünket, alternatívánkat. Adhatunk nekik egy munkanevet, egy mondatban leírhatjuk, hogy miről is szólna a projekt, és számba vehetjük, hogy milyen előnyökkel jár a projekt. Ezt is érdemes szövegesen leírni, több gondolatban. Ha összeszedtük, hogy milyen haszonnal jár a projekt, akkor bekategorizálhatjuk a már előbb említett 1-től 10-ig, 1-től 5-ig, vagy alacsony, közepes, magas kategóriákba. Most a szemléltetés kedvéért az 1-től 10-ig skálát használtam. Szinte minden projekt mellé írjuk oda, hogy mekkora erőfeszítésbe telik. Ez természetesen lehet pénzbeli ráfordítás, de minden egyéb erőfeszítést ide szoktunk érni. Például, hogy a projekt mennyire komplex, mennyire lesz hosszú, mennyire sok embert kell bevonni, kell-e külön beszerzést, beruházást végezni, stb. Megint, hogyha ezt a sok nyűgöt összeszedtük, ami a projekttel kapcsolatban várható, akkor adjunk ennek egy effort értéket. Ahhoz, hogy megtudjam, hogy az adott projektet mennyire érdemes kivitelezni, egy benefit per effort értéket is kiszámoltam, kicsit hasonló a majd később tárgyalandó ROI számításhoz. Ezt elvégezzük minden projektötletünkre. Ebben a táblázatban például 5 projektötlet látható, és annak érdekében, hogy majd a buborék ábrán jobban elkülönüljenek az előnyös és nem annyira előnyös választások, négyzetre emeltem ezt a benefit effort értéket. Ezután például Excelben könnyedén csinálhatunk egy buborékábrát, általában a vízszintes tengelyen ábrázoljuk, hogy mekkora a benefit érték, a függőleges tengely az effort, és így minden projektötlet benefit és effort által meghatározott XY koordinátával lehelyezi azt a projektötletet az Excelben, a buborék méretének, pedig ezt a benefit effort négyzetes számot választottam. Minél nagyobb az érték, ugye? Annál nagyobb előnyt kapunk viszonylag kicsi ráfordítással, tehát nagyobb a buborék. Illetve azt nézzük még, hogy minél inkább a jobb alsó sarokban legyen a buborékunk, ott ugyanis egy magas benefit értékhez egy alacsony effort érték tartozik, tehát a legjobb opciók sávja valahol a jobb alsó sarokban van. Nyilván nem szeretnénk azokkal a projektekkel foglalkozni, amik nagy nyűggel és kevés előnnyel járnak. A kettő között pedig van egy sáv, ami kisebb-nagyobb benefitet hoz, kisebb-nagyobb ráfordítással. Ezek közül választhatunk még olyan megoldásokat, ahol a benefit-effort tényező aránylag nagy. A példának hozott ábrán a jobb alsó sarokban lévő nagy kör az egyes ötletet jelenti, mindenképpen azt érdemes megvalósítani, illetve hogyha energiánk és kapacitásunk van, akkor az alsó köröcskét, a négyes ötletet érdemes még megvalósítani, mert bár kis hasznot hoz, de borzasztóan kicsi ráfordítást igényel, és a benefit effort hányadosa viszonylag nagy, legalábbis összehasonlítva a többi opcióval. Tehát ezzel az egyszerű vizuális technikával könnyen kiválaszthatjuk, hogy mely projekteket vagy mely ötleteket akarjuk megvalósítani. Nyilván ezeket az ötleteket utána lehet kombinálni, összevonni, még a projekt indulása előtt ez elképzelhető. Már említettem a ROI számítást, erről csak nagyon röviden. Ha mind az előny, amit szerzünk, mind pedig a ráfordítás pénzben kifejezhető, akkor alkalmazhatunk valamilyen megtérülési számítást. Beruházási döntésnél például. Egy újabb gyártósor beindítása, gépekkel, emberek felvételével, az infrastruktúra kialakításával, stb. Mondjuk 20 millió forintba kerül. Ezzel a kütyű termelésünket 5000 darab per napról 10000 darab per napra emeltük, egy kütyűn a profitunk 20 forint, amit azonosnak tekintünk mindkét mennyiségnél. 220 napos éves gyártást feltételezve az előny, amit ezzel a beruházással szerzünk, 5000 darab növekmény, szorozva a 20 forint profittal, szorozva a 220 nappal, ez 22 millió forint. A ROI értékünk a 22 millió forint nyereség, haszon, osztva a 20 milliós egyszeri beruházással. Ez az érték 1,1. Ez egy jó érték, az 1 fölötti hányados azt mutatja, hogy már az első évben pozitívban jövünk ki a befektetés után. Ennek alternatívája egy másik befektetési döntés, hogy a gépsort felújítjuk, optimalizáljuk. Ezzel a termelésünk 7000 darabra nő, a profitunk 22 forint per darabra nő, és a teljes költség 7 millió forint. Itt a teljes haszon 5000 darabszor 2 forint profit növekedés plusz 2000 darab termelés növekedés, ugye 20 forint profittal, szintén 220 nappal számolva 11 millió forint, és 7 millió egyszeri beruházást igényel, akkor a ROI-ink 1,57. Tehát a második opció a felújítás kevesebb befektetéssel és nagyobb megtérüléssel dolgozik. A dolog ott kezd bonyolultá válni, hogyha a beruházás és a keletkező előnyök időben hosszabb távon oszlanak el, jelen értéket kell számolni, stb. Beruházásoknál, költségmegtakarítási projekteknél jól jöhet egy ilyen egyszerű ROI számítás, de fontos, hogy ne egyszerűsítsük le oly mértékben, ami már félrevezet minket, illetve hogy almát almával, körtét körtével hasonlítsunk össze. Hát választottunk egy projektet. Mi a következő lépés? Meg kell határozni a projekt célját, amint azt az általános célkitűzésnél is használatos SMART, vagy úgynevezett kemény célokkal érdemes kitűzni. A SMART egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy specific, measurable, achievable, realistic and time-ban, vagy magyarul a cél az legyen konkrét és mérhető, motiváló, érdemi és nyomon követhető határidős. Meg kell határozni a projekt határait, hatókörét. Az, hogy mi lesz a projekt hatókörében, azaz a szkópján belül nézhetjük a leszállítandó eredmények szempontjából. Például egy esküvőt veszünk, akkor nyilvánvalóan az esküvőnek az aktusát azt mindenképpen le kell szervezni, de az egy döntés kérdése, hogy a leány és a legény búcsú megszervezése is a mi feladatunk, vagy az nem is lesz, vagy nem nekünk kell szervezni. A polgári esküvőn kívül kellett templomi esküvőt is szervezni. Az esküvő szervezéséhez hozzátartozik-e például a bulinak, a lakodalomnak a megszervezése, vagy esetleg még a nászút megszervezése is. Egy ügyféltalálkozó esetében nyilvánvalóan megszervezzük az eseményt, de kérdés lehet az, hogy mondjuk kell-e az 5 éves cégfennállásra egy kiadványt kiadni. Marketing és PR kampány is a mi a feladatunk, vagy csak szigorúan véve az ügyféltalálkozó megszervezése. Erre az ügyféltalálkozóra meg szeretnénk-e hívni a dolgozókat is, vagy szigorúan csak ügyfelek vesznek részt. Lakásfelújításnál például mi az, amit szeretnénk felújítani? A teljes gépészet beletartozik, lakás teljes lecsupaszítása, lebombázása, elektromos vezetékek cseréje, radiátorok csövek cseréje is, vagy csak dekorációs felújítás. Kérdés lehet, hogy minden szobára kiterjed ez a felújítás, esetleg még a garázsra, kertre, kerti grillre is. Tehát meg kell határozni, hogy mi lesz a projekt végkimenetele, és egy vagy több leszállítandó eredményt. A másik, amit figyelembe vehetünk, a szervezeti egység. Egy cégen belül a projektünk kiterjedhet csak egy adott csoportra, vagy a folyamat egészére. Lehet az a folyamat egy adott üzletág bizonyos folyamatára. A Toastmasters közösségben, amikor konferenciát vagy beszédversenyt szerveztünk, akkor meghatároztuk, hogy melyik megadott területi egységnek szervezzük azt a konferenciát, és ez meghatározza, hogy kik lesznek az érintettek. Meghatározzuk a versenyek jellegét, nyelvét, ez a hatókör pontosítás és a leszállítandóknak a pontosítása. A projekt határait megszabhatjuk fizikai, földrajzi korlátokkal is, hogy csak egy adott irodában vezetjük be azt az újdonságot, csak egy adott telephelyet vizsgálunk, vagy az adott ország, vagy az adott földrész minden egyes telephelye beletartozik a projektünkbe. A bevezetőben említettem egy szolgáltatási színvonal 85%-ról 93%-ra történő emelését. Itt is meg kellett határozni, hogy ez melyik szervezeti egységben, és azon belül csak is az európai működésre fog vonatkozni. Nagyon fontos a hatókör minél pontosabb meghatározása, ez nagyon sok félreértést megelőz. Amikor olyan megjegyzések jönnek menet közben, hogy én azt hittem, hogy az XY vevőkör is hozzátok tartozik, akkor nyilvánvaló, hogy a projekt kezdeti körülhatárolása nem volt elég egyértelmű. Nem tudom eléggé kiemelni, hogy mekkora galibát tud okozni, hogyha a projekt közben kész tervek és ígéretek mellett kell a hatókört kibővíteni, újra gondolni. Jobb az elején minden szempont szerint meghatározni, hogy ezzel foglalkozunk, és ezzel nem, és akkor kisebb eséllyel jönnek a változások, kérések. Persze, aláírom, hogy változás jogos és szükséges lehet, és mindig van. Tehát mindezeket a megfontolásokat beírjuk a projekt alapdokumentumába, azaz a projekt charterbe. Mik szoktak lenni a projekt charter legfőbb elemei? Mindenképpen adunk a projektnek egy nevet, lehet neki egy azonosítható, és leírjuk a projekt hátterét, mit várunk el a projekttől, mindezokat, amiket a benefit effort elemzésben már számba vettünk. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk a célt kemény cél formájában. Egy projektvezetőt és az ő hatáskörét is kijelöljük. Nagyon sokszor a projektvezető külön felhatalmazást kap a projekt megvalósítása közben, ami mondjuk munkatársak utasítására vonatkozó felhatalmazás, esetleg lehet, hogy nagyobb költségkeretet kap, pénzügyi beszerzési felhatalmazást is kaphat. Fontos ezt tisztázni előre, hogy mit tehet és mit nem tehet meg a projektvezetője. A projektcharterbe kerül a projektcsapat, vagy az egyéb a projektnek dedikált erőforrások. Mindenképpen be szoktuk írni a leszállítandó eredményeket, azaz angolul a deliverables. Része a fent említett scope, illetve sokszor azt is beleírjuk, hogy mi az, ami nem a projekt hatókörébe tartozik. Mondhatnánk, hogy amit nem írtunk le, hogy a projekt hatókörébe tartozik, az nem tartozik bele, de nagyon sokszor az, amit az ügyfél vagy a vezetőség mond vagy gondol, a mögött vannak ki nem mondott elvárások. Ezért célszerű ezt a listát, hogy mi van a szkóban és mi nincsen a szkóban leírni. Hüvelykúj szabálynak mondhatom, hogy legalább annyi szempont határvonalat írjunk be a szkóp hatókörében, és egyharmadnyi, negyed annyi dolgot írjunk be, hogy mi az, ami nem tartozik bele. A projektcharterbe kerül az összköltségvetés, a költségkeret és a mérföldkövek elérésének elvárt határideje. Főleg a kifestőkönyv projektek könnyen fázisokra bonthatók, például egy konferencia megszervezése, előkészítés, maga a konferencia lebonyolítás és az utómunkák, ennek a nagyjáboli időhatárait is leírhatjuk. Speciális projektek, a Six Sigma projektek, amiknek mindig 5 meghatározott fázisa van, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, és így tovább, és így tovább. Illetve a Project Charterbe a legfontosabb kockázatokat, lehetőséget és veszélyeket is föl lehet így írni. A Project Chartert a projekt szponzora hagyja jóvá, vagy ő készíti. Ha már megvan az, hogy ki lesz majd a Project Manager, akkor ő vele együtt szokták ezt csinálni. Amikor a Project Charter megszületik, onnantól kezdődhet a tervezési munka.